Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Tisztelgés a szabadságharc hősei előtt, az aradi vértanúkra emlékezünk a Nemzeti Gyásznapon.
Egyfordulós és kétszavazatos a Fidesz választási koncepciója, a határon túli magyarok országos listára szavazhatnának.
Őrökre támadtak a győri idegenrendészeti szállón, több rendőr is megsérült.
Elhunyt az Apple alapítója, Steve Jobs forradalmasította a mobiltelefonok piacát, rákos beteg volt, 56 évesen halt meg.
Újabb mentőötlet, kamattámogatást kaphatnak a hátralékos devizahitelesek, ha kisebb és alacsonyabb értékű lakást vásárolnak a jelenlegi helyett.
Erről a következő hetekben dönt a kormány. A Széchenyi Hitelszövetség elnöke szerint a nagy kérdés az, hogy a 90 napnál hosszabb ideje tartozóknak adnak-e újabb hitelt a bankok.
Kötelezettségük erre nincs, és már a rögzített végtörlesztésnek sem nagyon örültek.
Egy, amint egy 100 000 bedőlt lakáshitelesből, akinek már elárverezték a lakását. Az újabb kormányzati mankóval feltehetőleg több ezer adós menekülhet meg a kilakoltatástól. A kormány kamattámogatási programot dolgoz ki a 90 napnál hosszabb ideje nem fizető devizaadósoknak. A tervek szerint ezt a segítséget azok a hitelesek vehetik majd igénybe, akik a jelenlegi tulajdonukban álló ingatlannál kisebb és alacsonyabb értékű lakást vásárolnak. A támogatás 5 évre vehető majd igénybe. Mértéke az első évben az állampapírhozam 50%-a lenne, ami fokozatosan lecsökkenne 30%-ra. A kormány szóvivő egyelőre csak azt erősítette meg, hogy a kabinet októberben mindenképpen dönt a devizahitelesek újabb megsegítéséről, mégpedig az otthonteremtési program részeként.
Azt meg tudom erősíteni ténylegesen a devizaadósokkal kapcsolatos egyfajta kamattámogatás, egy kisebb lakás elcserélésének megsegítése céljából. A kormány előtt van az otthonteremtési program, a kormány a következő hetekben dönt erről.
A 3 hónapos elmaradással rendelkező.
A Széchenyi Hitelszövetség elnöke szerint sokaknak nyújthat majd segítséget a kamattámogatás, de kérdés, hogy a bankok hogyan állnak ehhez hozzá.
A hitelintézeteknek nincs hitelnyújtó kötelezettségük, ezáltal azok az emberek, akik 90 napon túli tartozásban voltak korábban és a bárlistára rákerültek, nagyon kétségesé válik az ő újra hitelezésük.
A kamattámogatás lenne a negyedik mentőöv a devizahiteleseknek, a kilakoltatási moratórium, az árfolyamrögzítés és a végtörlesztés után.
Az MSZP azt követeli a kormánytól, hogy vonja vissza a jövő évi költségvetés tervezetét. A párt szerint ugyanis az illúziókra épül. Ezt Mesterházi Attila mondta a Heves megyei Dormándon, ahol helyi vállalkozókkal egyeztetett. A párt elnöke szerint egy új, mint mondta, valós számokon alapuló tervezetre van szükség. Mesterházi Attila szerint nem az államadósság csökkentésére, hanem munkahelyteremtésre és a gazdaság élénkítésére kell fektetni a hangsúlyt. A párt a magánnyugdíjpénztári vagyonból egy alapot hozna létre, ebből pedig a kis és közepes vállalkozásokat támogatnák.
Főhajtás a Nemzeti Gyásznapon, az 1848-49-es szabadságharc leverése után ezen a napon, október 6-án végezték ki a magyar hadsereg tábornokait és Batthyány Lajos miniszterelnököt. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak. A parlament előtt fél árbócra engedték a nemzeti lobogót. Az aradi 13-ak erekéiből pedig kiállítás nyílt.
Gyászmisével kezdődött a megemlékezés a Radon, majd a vesztőhelyen az 1881-ben állított obeliszknél emlékeztek a vértanúkra. Az állami megemlékezések a Kossuth téren kezdődtek. Felvonták, majd fél árbocra engedték a nemzeti lobogót. A zászló felvonáson részt vett az államfő és az országgyűlés elnöke is. Délelőtt a Fiumei sírkertben folytatódott a megemlékezés. A mártír halált halt miniszterelnök Batthyány Lajos mauzóleumánál helyeztek el koszorúkat a kormány, a főpolgármester, valamint a bíróságok nevében. Országszerte több településen is megemlékeztek az 1849-es szabadságharc megtorlásáról. Kis Ernő Leveses Tála, Pöltenberg Ernő és Aulik Lajos szabjája és gróf Vécsei Károly kitüntetése. Az aradi vértanúkhoz köthető tárgyakból a Pécsi Galériában nyílt kiállítás a Nemzeti Gyásznapon. Olyan mártír emléktárgya is megtalálható itt, akit nem október 6-án végeztek ki.
Ezek a nemzet hőseivé váltak, de csak a 13. Ez ráadásul ilyen számmisztika is, pont 13-an voltak a szerencsétlen szám. Egyszerre vézik őket október 6, amikor a miniszterelnöködés, és így alakul ki a nemzeti tudatban ez az Aradi Vértanok és október 6-a egysége. És aki nem fér bele ebbe a dologba, az bizony kimarad.
Az 1848-49-es forradalomban is szabadságharcban való részvételéért összesen 140 embert végeztek ki. Mintegy 2000 embert börtönre ítéltek, és több ezer volt honvédot soroztak be büntetésként az osztrák császári hadseregbe. Október 6-át 2001-ben nyilvánította a kormány a nemzet gyásznapjává.
Az aradi vértanúkra emlékeztek Marosvásárhelyen. A rendezvényen az összes romániai magyar párt és szervezet képviseltette magát. A nemzeti gyásznapon a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosi képzés megszüntetése ellen is tiltakoztak. A megmozdulást Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke kezdeményezte.
Közösen emlékeztek meg az aradi vértanúkról a magyar pártok Marosvásárhelyen. Itt gyűltek össze azok is, akik a magyar orvosképzés ellehetetlenítése ellen tiltakoztak. Kolozsvártól Sepsiszentgyörgyig több száz résztvevő érkezett buszokon egész Erdélyből.
Orvos és gyógyszerészhez lehet ennek az ügye, az egy erdélyi ügy, akár magyarság ügy lehet, és mind, amit ezzel az egyetemmel elkövetnek, az mindannyiunknak fáj.
Az RMDS szerint az oktatási miniszter átirata olyan változtatásokat követel az orvosi egyetemtől, amelyek utat nyitnak a magyar tanszékek és intézetek szervezése előtt, és 50 év után ismét lehetővé teszi az anyanyelvű gyakorlati oktatást a magyarok számára. Az RMDS politikai alelnöke szerint erre a szövetség kormányzati tisztségviselői vették rá az oktatási tárca vezetőjét.
Egyszerűen nem jött volna ez az üzenet, hiszen a tegnap két órát tárgyaltunk a tanügyminiszterrel, és együtt döntöttük el, hogy ez így kell legyen.
Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke szerint összmagyar politikai és civil összefogás nélkül az erdély magyarság nem tud védekezni a beolvasztására irányuló többségi törekvések ellen.
Ez a döntés Bukarestben nem önmagától született, és én az időzítést sem tartom véletlennek. Íme a mára meghirdetett demonstráció, és az ezt megelőző hősies ellenállás.
A marosvásárhelyi tiltakozó megemlékezés végén a résztvevők egy-egy szál virággal az orvosi és gyógyszerészeti egyetem elé vonultak.
17 felvidéki magyar tett állampolgársági esküt Sziget-Szent Miklóson. Az ünnepségen Szabó József polgármester azt mondta, idézem, azok, akik most esküt tettek, jogos jussukat kapták vissza, a magyar állampolgárságot. A polgármester arról beszélt, hogy az eskütétel azért is ünnep, mert sikerült sok családon belül erősíteni a nemzeti összetartozás érzését, azzal, hogy a családok minden tagja magyar állampolgárrá vált. Az ünnepségen részt vett Kövér László, az országgyűlés elnöke is.
Országos listára szavazhatnának majd a határon túli magyarok 2014-ben, legalábbis ezt javasolja a Fidesz. A nagyobbik kormánypárt egyfordulós, kétszavazatos választási koncepciót képzel el, ebben kisebbségi és nemzetiségi szavazat is lesz, illetve lenne. A választási szakértő szerint mindez átláthatóbb rendszert hozhat, de csekély lesz a határon túli voksok súlya.
A következő választáson már a határon túli magyarok is szavazhatnak, de csak az országos listára. A Fidesz tervei szerint a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező külföldi magyarok levélben adhatják majd le voksaikat. A választási szakértő szerint egyelőre csak tippelni lehet, hogy hány magyar állampolgár szavazna a határon túlról, de azt mondja, hogy körülbelül 3-4-5 mandátum sorsát befolyásolhatják a külhoni szavazók.
Nagyon pici lesz a határon túli voksoknak a súlya, hiszen a körülbelül 200 mandátumból mintegy 100-110, nem tudjuk még pontosan, egyéni választókerületben kerül majd kiosztásra, és ezekre egyáltalán nem lesz ráhatása a külhoni voksoknak.
Az ugyanis már korábban eldőlt, hogy a jelenlegi 386 országgyűlési képviselő helyett 200 politikus lesz a parlamentben. Akár csak az, hogy a választás egyfordulós lesz, így a szakértő szerint a pártoknak hamarabb színt kell vallaniuk, hogy kivel és hogyan terveznek koalíciót. Az is eldőlt már, hogy csökkentik a választókerületek számát, a mostani 176-ról körülbelül 90-110-re. A Fidesz ezen kívül azt javasolja, hogy legyen úgynevezett nemzetiségi szavazat is. Így a jövőben a Magyarországon élő kisebbségek saját országgyűlési képviselőt választhatnak. A koncepciót Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője elküldte a választójogi reformot előkészítő albizottságnak, amely a végső javaslatot készíti majd el.
Az LMP létrehozná a Nemzeti Összefogás Tanácsát. Az erről szóló törvényjavaslatot a jövő héten nyújtják be a parlamentnek. Dorosz Dávid képviselő szerint a javaslat célja, hogy úgy biztosítson jogokat a határon túli magyar közösségeknek az őket érintő ügyekben, hogy az közben ne veszélyeztesse az autonómia törekvéseket sem. A Nemzeti Összefogás Tanácsáról a parlamenti és a határon túli magyar pártokkal is a jövő héten egyeztet az LMP.
Mérgezés a gyanú, de a híradó úgy tudja, hogy drogoztak, kórházba került két diák.
És verekedés a győri idegenrendészeti szálon, illegális bevándorlók két csoportja esett egymásnak és az őröknek, mindjárt mutatjuk a részleteket.
Akár pártá is alakulhat a szakszervezeti tüntetés sorozat szervezői által alakított szolidaritás mozgalom. A vezetők szerint ezt majd a tagok döntik el. A szervezet célja egy jobb, élhetőbb, demokratikusabb Magyarország megteremtése, széles körű összefogással. A heti válasz információi szerint a szolidaritás mozgalom is tagja lehet egy választási koalíciónak, ami Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon vezetésével léphet szövetségre a Fidesz leváltására a következő választásokon. A szolidaritás vezetői ezt határozottan cáfolják.
Teremtsünk egy jobb, élhetőbb, demokratikusabb országot.
A szombati szakszervezeti tüntetésen jelentették be a demonstráció szervezői, hogy egy új mozgalmat indítanak. A csütörtöki sajtótájékoztatón megerősítették, hogy megalakult a Magyar Szolidaritás Mozgalom.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom pártoktól mentesen, és szeretném kihangsúlyozni, hogy mindenféle politikai pártól mentesen kívánja végigvinni azt a tevékenységet, amit célul tűztünk ki magunk elé.
A mozgalom másik vezetője, Árok Kornél, a híradó kérdésére nem zárta ki, hogy később párttá alakulhatnak, ha a tagság úgy dönt.
Ezt majd a tagság eldönti.
Árok Kornél 2009-ben már alapított egy pártot, Szövetség az Egységes Magyarországért néven. Akkoriban sokan úgy vélekedtek, hogy a Fidesz-KDNP-t próbálják gyengíteni. Mások viszont a baloldal konkurenciájának állították be a pártot. Az végül el sem tudott indulni a 2010-es választásokon. Kiszeli Zoltán politológus szerint a szolidaritás mozgalom jelenleg még csak azt a 250-300 ezer embert tudja megszólítani, akiket a korkedvezményes nyugdíj eltörlése érint. Ez a mozgalom egyik fő követelése.
Ez még nem elég ahhoz, hogy egy jelentős párttá váljanak, tehát még egy olyan téma kéne emellé, amivel egy nagyságrenddel több, tehát minimum 500 000 embert meg tudnának mozgatni, vagy hát ennél többet.
A heti válasz információi szerint a szolidaritás mozgalom is tagja lehetne egy választási koalíciónak, amely Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon vezetésével lépne szövetségre a Fidesz leváltására a következő választásokon. A csoportosulásnak tagja lenne még a Gyurcsány Ferenc vezette demokratikus koalíció, a meggyengített MSZP, az LMP, valamint az 1 millióan a Magyar Sajtószabadságért nevű Facebook csoport. Árok Kornél a felvetésre azt mondta, hogy nem egyeztetett Gyurcsány Ferenccel.
Bajnai Gordon vezette Haza és Haladás Alapítvány mai rendezvényén a 2012-es költségvetést elemezték. Az eseményen az alapítvány nevében Oszkó Péter tartott előadást, itt cáfolta a heti válaszban megjelenteket. Gyurcsány Ferenc a Táncsics Alapítvány estjén viszont azt mondta, hogy szükség van egy széles körű választási koalícióra.
A heti válaszcikk Oszkó Pétert és az esetleges választási koalíció tagjai közt említi. A híradó megkereste a volt pénzügyminisztert, aki olvasta a cikket, és ezért felhívta Bajnai Gordont.
Ez a szövetkezés az annyira titkos lehet, hogy Bajnai Gordon sem hallott róla, ő is tőlem értesült, és hogyha ennyit megengednek, hogy szó szerint idézem a beszélgetésünket, annyit mondott, hogy ez egy marhaság.
A Táncsics Alapítvány esti előadásán Oszkó Péter és Gyurcsány Ferenc is szerepeltek. A volt miniszterelnök azt mondta, Bajnai Gordon 25 éve a barátja, és nem titkos szövetségese. Koalícióra viszont szükség van szerinte.
Ezt mondjuk hónapok óta, hogy tudnélik. Orbán rendszerét minden bizonnyal egy nagyon széles koalíciónak kell majd leváltania.
Bajnai Gordon Gyurcsány Ferenc mellett kezdett politizálni. A második Gyurcsány kormányban fejlesztéspolitikai kormánybiztosként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget vezette, amely több ezer milliárd forintos uniós forrás felett rendelkezett. Később önkormányzati és területfejlesztési miniszter lett, itt is felügyelte az uniós forrásokat, majd nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter lett. 2009. áprilisában lett Gyurcsány Ferenc utódja a miniszterelnöki székben.
Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, ma az este vendége lesz. Okiratok is alátámasztják, hogy Gyurcsány Ferenc hivatali visszaélést követhetett el a Sukoró ügyben, ezt mondja Fazekas Géza. A központi nyomozó főügyészség szóvivője a részletekről azonban nem nyilatkozott. Közben az ügyészség visszautasította Gyurcsány Ferenc kijelentéseit. Gyanúsítotti meghallgatásán a volt miniszterelnök hétfőn azt mondta, hogy az ügyészek hivatali esküjüket megszegve politikai ellenfeleinek a megrendelésére járnak el. A legfőbb ügyészség közleményében azt írja, hogy továbbra is törvényesen pártatlanul és elfogulatlanul dolgoznak. Emellett arra hívja fel a figyelmet, hogy a bíróság korábban már hozott elmarasztaló ítéleteket, amikor Szabó Zoltán volt MSZP-s képviselő, vagy Kovács László volt pártelnök hasonló kijelentéseket tett.
Feljelentést tett az elszámoltatási kormánybiztos a Budapest Airport privatizációja ügyében. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Budai Gyula vizsgálata szerint a Budapest Airport privatizációja miatt a magyar államot 24 milliárd forint kár érte. A kormánybiztos úgy véli, a nyertes pályázót a Wallis ZRT segítette, amiért cserébe Budai Gyula feltételezése szerint Bajnai Gordon, a Wallis akkori vezérigazgatója lett a Budapest Airport igazgatóságának elnöke.
Összeverekedtek, majd a megfékezésükre érkező fegyveres őrnek is nekiestek a fogvatartottak a győri idegenrendészeti szállón. Az illegális bevándorlók két csoportja esett egymásnak, miközben elkezdték szétverni azt a szobát is, ahol voltak. Ezután az egyik fegyveres őrnek is nekimentek, és csak nagy nehezen tudták megfékezni őket. A helyszínen ott van az MT Hírcentrum tudósítója, Pelikán Andrea. Szervusz Andrea, miért tört ki a verekedés, lehet-e már tudni, és mennyi a sérült, vannak-e sérültek? Andrea, hallasz minket?
Andrea nem hall minket, ha tudunk, még visszakapcsolunk hozzá. Fél órán keresztül ütötte 11 éves gyerekét, aki a kórházban belehalt sérüléseibe. Elkezdődött annak a férfinek a pere, aki tavaly nyáron verte meg brutálisan a fiát. Élettársa végignézte az egészet, de nem segített a gyereknek. Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberüléssel vádolja az apát és segítségnyújtás elmulasztásával a nőt. Megrázó történet jön.
A Dunaharaszti családi ház oldalán mécsesek és virágok emlékeztetnek az egy évvel ezelőtti tragédiára. A rendőrök szerint tavaly júliusban a házban élő férfi és fia összevesztek. A gyerek állítólag többször elmondta apjának, hogy gyűlöli mostoha anyját. A vita odáig fajult, hogy a férfi fél órán keresztül verte a 11 éves Gábort, aki eszméletét vesztette. A gyereket a mentők kórházba vitték, de még aznap belehalt sérüléseibe.
A 2-es számú díjjelzacskóban szerepel ez a török fakanál.
Az apa fakanállal és katonai övvel verte a gyermekét. A bűnjeleket a bíróság ma mutatta be. Az ügyész a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja.
A elsőrendű vádlott a bűncselekmény elkövetésekor nem szenvedett olyan kóros elmállapotban, amely korlátozta vagy kizárta volna azt, hogy a cselekmények következményeit felismerje.
A férfi beismerte tettét. Védője azt mondta, az apa csak fegyelmezni akart a fiát.
Egész egyszerűen elvesztette a fejét, nem szokta bántani, most elkezdte a bántalmazást, és miután a gyerek viselkedése, a konoksága még nagyobb dühöt váltott ki belőle, ennek lett ez az eredménye.
Beszámolók szerint a gyereknek beilleszkedési zavarai voltak, miután az anyja korábban öngyilkos lett. A bűncselekményt végignézte a férfi élettársa, őt segítségnyújtás elmulasztásával vádolják. A bíróság várhatóan decemberben hirdet ítéletet.
És most vissza a győri idegenrendészeti szállóhoz, ahol verekedés volt, és ott van az MT Hírcentrum tudósítója, Pelikán Andrea. Andrea, remélem most már hallasz minket. Miért tört ki a verekedés? Ez volt a kérdés, és hogy hányan sérültek meg? Jó, akkor megyünk tovább.
A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy szír, illetve egy pakisztáni csoport verekedett, vitatkozott össze a győri közösség.
Sajnos most sem hallottuk Andrát. Andrea, köszönjük. Mérgezés gyanújával vittek kórházba két 17 éves budapesti középiskolást, de a híradó információi szerint kábítószert fogyasztottak, ezért lettek rosszul. Az iskola igazgató nem nyilatkozik, de úgy tudjuk, hogy a diákok ellen más ügyben már folyik rendőrségi eljárás.
Saját lábukon kísérték a mentőautóhoz a két fiatalt. Mérgezés gyanújával szállították őket az Erzsébet kórházba. Úgy tudjuk, kábítószert, marihuánát fogyasztottak. Ettől lettek rosszul az órán. Az iskolában azonnal mentőt hívtak.
Gyakorlatilag percek alatt a helyszínen voltunk két kocsival.
Szédülésre, hányingerre és erős szívdobogásra panaszkodtak a diákok. Úgy tudjuk, a pulzus számuk a normális érték négyszerese volt.
Hogy pontosan mi okozta a panaszokat, ezt a kórházi vizsgálatok fogják tisztázni. A helyszínen felmerült a mérgezés, a kábítószerfogyasztás gyanúja. A mentők mind a két fiatalt viszonylag stabil állapotban szállították kórházba.
Szerettük volna megkérdezni az iskola igazgatóját is a történtekről, de ő nem volt hajlandó kameránk elé állni. Információink szerint egyébként mindkét diák ellen más ügyben rablás miatt már folyik eljárás. A BRFK tájékoztatása szerint ebben az ügyben a 6. kerületi rendőrkapitányság vizsgálja, hogy történt-e jogszabálysértés.
10-11 éves és aktív, vagyis rendszeres drogfogyasztó. Ilyen is van a legfrissebb, elég ijesztő felmérések szerint. Ebben a korosztályban bizonyos szereknél az utóbbi években duplájára nőtt a kábítószerfogyasztás. A 2009-ben elfogadott drogstratégia helyett most újat dolgoztak ki, sokat nem tudni róla, csak azt, hogy a drogosok társadalmi beilleszkedését segíteni, hogy hogyan, az attól is függ, hogy mennyi pénz lesz rá.
Közös ebéd egy drogmissziónál. Kis Gáspár 12 éves korában nyúlt először kábítószerhez. 6 éve él drog nélkül.
Ez egy hosszú folyamat, mert ez úgy néz ki, hogy az embernek újra meg kell tanulnia élni. Tehát én addig éltem egy olyan életformát, hogy nem dolgoztam, hanem loptam, csaltam, hazudtam. És hát onnantól kezdve újra kellett szocializálódnom.
A szakember szerint az előző drogstratégia kizárólag a kábítószer használók szükségleteiről szólt, ami nem működött.
Azoknak a fiataloknak is van szükségletük, és vannak jogaik, akik nem használnak szereket, és azok is rászorulnak az állam figyelmére és a törődésre.
Ugye, mert ezt szokták mondani a felnőttek, ugye, hogy a fiatalok kábítószeresek.
A drog veszélyeiről tart előadást Zaher Gábor toxikológus. Szerinte a szenvedélybetegségek társadalmi következményeit is kezelni kell.
Próbál ettől jobbkedvű lenni, elfelejteni azt a pszichoszociális gettót, amiben benne él, megváltoztatni a saját életét, ami lehet, hogy sikerül 4-5-6-8 órára, amíg a szer hat, és utána elmúlik, és megint visszakerül abba a történetbe. Én úgy gondolom, hogy ez a termés, mármint a szer használat, és jól inkább a gyökerek felől kell az egész dolgot megközelíteni.
A stratégia szerint el kell jutni addig, hogy a drogosok beilleszkedjenek a társadalomba. A tervezet december elején kerülhet az országgyűlés elé, csak ezután derül majd ki, hogy mennyi pénz jut a programra.
Ha az országgyűlés elfogadja ezt a tervezetet, akkor attól az időponttól számított 3 hónapon belül kell egy akciótervet letennünk az asztalra, és ez az akcióterv fogja tartalmazni a konkrét lépéseket, a cselekvési irányoknak a konkrét megvalósulását és az ehhez rendelt forrásokat is.
A szakemberek ezután valószínűleg a jövő év közepétől kezdhetnek el dolgozni az új 2020-ig szóló stratégia alapján.
Súlyosan megsérült a sofőrje annak a sürgősségi vérszállító autónak, ami Borsod megyében a 37-es főúton borult fel. Eddig annyit lehet tudni, hogy valószínűleg egy kutya szaladt át a kocsi előtt, emiatt a vezető félrerántotta a kormányt, és a jármű kisodródott az útról. A sofőrt a Miskolci megyei kórházban ápolják. A speciális mentő őssejteket szállított, a doboz, amiben köldökzsinórból levett vér volt, sértetlen maradt.
Az oldalára fordult egy betegszállító autó a főváros első kerületében, miután összeütközött egy taxival. A főváros első kerületében, tehát a Batthyány utca és a Gyorskocsi utca kereszteződésében történt a baleset. Betegek nem voltak az autóban. A szamaritánus mentőszolgálat sofőrje mellett egy 5,5 éves kisfiú is ült. Nem sérült meg ő sem, így megfigyelés után őt is hazaengedték a kórházból. Azt még nem tudni, melyik autó sofőrje hibázott.
20 hektáron égett a zavar Kistelek és Balástya között Csongrád megyében. A tűz 3 tanyát is veszélyeztetett, egy negyediknek a melléképülete ki is gyulladt. A tűzben nem sérült meg szerencsére senki. Több település hivatásos és önkéntes tűzoltói vonultak a helyszínre, végül délután sikerült eloltani a lángokat. A megyei katasztrófavédelem szerint nehezítette az oltást, hogy a területen száraz volt az aljnövényzet. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a tüzet.
Meghalt Steve Jobs, az Apple alapítója. Az amerikai számítástechnikai gurú forradalmasította a zenelejátszók és a mobiltelefonok piacát. Ő hozta létre a Toy Story-t, a Verdákat és a hasonló kasszasikereket gyártó Pixar stúdiót. Jobs 7 éve jelentette be, hogy rákos beteg. A cég éléről idén-nyáron távozott, 56 éves volt.
Mélyről jött, de a világot kétségtelenül megváltoztatta. Steve Jobsról lemondtak valódi szülei, és később ő is megtagadta saját gyermekét. Ellentmondásos ember volt, buddhizmusa és munkamániája ellenére saját bevallása szerint legfőbb értékének az egyszerűséget vallotta. Diplomát sosem szerzett, és mindössze 21 éves volt, amikor két társával, Steve Wozniackkal és Ronald Wayne-el nevelőszülei garázsában megalapította az Apple Computert. Az első igazi siker az Apple 1 és 2 után 1984-ben jött el, akkor jelent meg a Macintosh. Ennek a gépnek készült a már-már Orwelli víziókat idéző legendás reklámfilm is. Aztán nem volt megállás. A vállalkozásból óriás cég lett, az Apple használatból pedig kultusz. Egymás után jöttek a forradalmiabbnál forradalmibb, érintésvezérelt újítások, nem csak a számítástechnika, hanem a zene és a mobiltelefonok piacán. A világ megismerte az iPodot, az iPhone-t, sőt az iPad-et is. Stay hungry, stay foolish. Maradjatok kiéhezettek és bolondosak, ezt mondta 2005-ben a Stanford Egyetem diplomaosztóján a fiataloknak. Az emberi élet rövid, hát jól osszátok be, a saját életeteket éljétek, ne dőljetek be dogmáknak és mások véleményének. Merjetek a szívetekre hallgatni, abban sosem csalódtok, minden egyéb másodlagos. Ekkor már egy éve súlyos beteg volt, a hasnyálmirigyrák egy ritka típusában szenvedett. Bár később májátültetést hajtottak végre rajta, az sem tudta megmenteni az életét. Bill Gates, a rivális Microsoft vezetője interneten közzétett üzenetében szerencsésnek nevezte magát és azokat, akik együtt dolgozhattak Jobs-zal, akinek munkássága az elkövetkező generációkra is hatással lesz. Az amerikai elnök az Egyesült Államok legnagyobb újítói között említette Jobs-ot, úgy fogalmazott, a világ egy látnokot veszített el.
Pirinszky János barátja volt az idei irodalmi Nobel-díjas. A kitüntetést Thomas Tranströmer kapja, ezt ma hozták nyilvánosságra. A 80 éves svéd költő műveit több mint 50 nyelvre fordították le, a többi között magyarra is. Költészete irodalmárok szerint rejtélyes, sokoldalú és szomorú.
Fotósok és újságírók hada várta a svéd királyi akadémia döntését az idei irodalmi Nobel-díjról. A győztes a 80 éves svéd Thomas Tranströmer lett. Az akadémia indoklása szerint idén azért ő kapja az irodalmi Nobelt, mert tömör, áttetsző költői képeivel friss utat mutat a valósághoz. Svédország legismertebb élő költőjének műveit több mint 50 nyelvre fordították le, köztük magyarra is. Költészete irodalmárok szerint rejtélyes, sokoldalú és szomorú. Tranströmer kétszer is járt Budapesten, több magyar költő verseit fordított a svédre. Közeli barátja volt Pilinszky Jánosnak, aki idén lenne 90 éves.
Lebukott az orosz miniszterelnök. Vladimir Putyinról kiderült, hogy legutóbbi széles nyilvánosságot kapott kalandja, megrendezett volt. Már korábban is gyanús volt, hogy éppen ott tör ki egy erdőtűz, ahol a kormányfő jár, ő pedig a kamerák előtt hősiesen oltja a tüzet. Most azonban a szóvivője ismert be. Nem minden történik véletlenül Vlagyimir Putyin körül, bár az is lehet, hogy az őszintességi ruham is az imidzsépítés része.
Az ominózus felvétel, a búvárkodás sem megvető orosz miniszterelnök amfórákat talál a Fekete-tengerben. Ez az én trófeám, mutatja büszkén újságíróknak a több ezer éves leletet. Mindeddig úgy tűnhetett, a vakszerencse vezette éppen a Taman-öbölbe, hogy az orosz Atlantisnek is nevezett helyen 2 méter mélységben rögtön ráleljen az edény maradványokra. Putyin szóvivője azonban most egy tévéinterjúban elismerte, a kincseket a búvárkaland előtt odakészítették. Megkérdezték tőle, hogy az ő ötlete volt-e a régészeti lelet. Szabadságon voltam, amikor Putyin megtalálta az amforákat, válaszolta nevetve a szóvivő. De aztán komolyra fordítva a szót elmondta. Természetesen nem Putyin találta meg őket. Néhány nappal vagy héttel korábban régészek bukkantak rájuk. Peskov még rendre is utasította az újságírókat, mondván, semmi kivetnivaló nincs az esetben, nem kellene kárörvendeniük. Az orosz miniszterelnök eddigi imázsépítésében újdonság ez az őszinte beismerés. Nyilván az sem véletlen, hogy a Kreml gyakran bíráló Dozsd TV-ben hangzott el. A kemény fickós macsó Putyin ugyanis egyre több elmarasztalást kap a középosztálybeliektől és az értelmiségiektől. Márpedig az ismét elnöki mandátumra készülő Putyinnak rájuk is legalább annyira szüksége van, mint azokra, akiket a sportoló, tűzoltó, mesztelen felső testtel lovagló politikus bűvöl el, aki még attól sem riad vissza, hogy műholddal követhető nyakörvet tegyen egy tigris nyakára.
Így, és ez volt a híradó. Ma 7:30-kor jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés.
Aztán 10 óra előtt, 10 perccel az este, akkor is várjuk Önöket viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
A lányom esküvőjére utazom.
Az a szörnyen jó képű srác a tímét.
Nem gondoltam, hogy egyedül leszek itt. Úgy készültem, hogy...
Olyan akár egy élő fogamzásgátló. Tönkreteszi a szexuális életedet.
Szia, anya.
Fél perc alatt eléred nálam, hogy egy rakás szarnak érezzem magam.
Melletted volt időm gyakorolni.
Jó könyv?
Az lenne, ha befejezhetném.
Dustin Hoffman és Emma Thompson főszereplésével Szerelem második látásra. A Golden Globe díjas alkotás... Ma este az M1-en.
Ugye tudjátok, hogy ez a gyerekasztal? Egész
családot. Tudjuk.
Három diploma, 40 év akupunktúrás tapasztalat, több mint 70 ezer kezelés, 7000 beteg, elhivatottság és küldetéstudat. Ő dr. Őri Ajándok. Valaki. Ma 22 óra 25 perckor az M1-en.
Nagyon jó, 1300 tonna homok és 500 ló a hősök terén. Mi teszik a zsoké a verseny előtt és mi teszik utána? A vágta és ami mögötte van. Angi jelenti. Ma 23 óra 25 perckor az M1-en.
Na, készen is vagyunk. Valami egyéb kívánság?
Hát Géza, ha bele tud varázsolni még néhány csatornát, de ingyen.
Géza hegyisten, de minden azért neki sem megy. Nem-e? Ebben a dobozban 7 ingyen csatorna van. Kipróbáljuk?
A Mindig TV-vel 3 helyet 7 népszerű csatornát nézhet ingyen, szinte bárhol az országban. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.